Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió Babusgató hallgatóit. Lovászi Márti vagyok. Mai adásunkban a játékról, a játszmákról fogunk beszélgetni. Ha azt mondom, hogy játék, akkor azért a legtöbbünknek a kötetlen, a vidám, az örömet okozó tevékenység jut eszébe, legyen az gyermeki játék, vagy akár mi felnőttek is nagyon szívesen játszunk, ami örömmel tölt el bennünket. De ha azt mondom, hogy játszma, akkor már egy kicsit felhangja van a szónak. Egy kicsit negatív tartalommal telik meg. És hogy tulajdonképpen mik is ezek a játszmák, erről fogunk a mai adásunkban beszélgetni. Ebben segítségemre lesz nekem Bújdosó Rita, az Egymi gyógypedagógusa. Rita, nagyon sok szeretettel köszöntelek a Babusgatóban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm én is a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Ugye említettem az előbb, hogy a játszmák azok egy kicsit negatívabb felhangot jelentenek, és nagyon sokan azt gondolják, hogy tulajdonképpen hú, ezek a játszmák, ezek valami ördögtől való rossz dolog, amivel terrorizálni lehet a környezetet, és azt mondom, hogy én megteszem neked ezt, hogyha te megteszed nekem azt, bevágom a durcit, nem akarom megcsinálni, de azért nagy kegyesen mégis megteszem. Kicsit tegyük tisztába, hogy mit is értünk, mert a játékot ugye definiáltuk, hogy ez egy örömet okozó tevékenység, de a játszma az egészen más. Egy kicsit definiáljuk, hogy mik is ezek a játszmák.
Hát igen, amikor felmerült ez a téma, hogy játszmák, azért, mint gyógypedagógus, egy picit azért elgondolkodtam már, hogy a játszmák az már inkább a pszichológusoknak a területe, bár mindennapokban előforduló dolog. Tehát ha végigmegyünk az utcán, és embereket, szülőket, gyerekeket látunk, akkor nagyon-nagyon sok esetben kívülről gyönyörűen látszódnak, hogy hogyan működnek, zajlanak ezek a játszmák emberek között, hiszen ezek olyan az emberi kapcsolatokat átszövő, konfliktusos, illetve tudattalanul az érzelmek mélyén játszódó folyamatok, amik igazából arra irányulnak, hogy elérjük azt, amit szeretnénk, hogy ezek működjenek, és pont azért látszódnak nagyon szépen kívülről, mert hogy mélyen érzelemfüggők, mélyen tanult, berögzült folyamatok, amiket az életünk során elsajátítottunk, a családunkból hoztunk, illetve kialakítottuk a párkapcsolatokat, kapcsolataink során, és igazából arra törekszünk velük, hogy valamiféle örömszerzést, valamiféle kielégülést próbáljunk szerezni azokban a kapcsolatokban, amikben mozgunk, és ezért az érzelmeinktől igazából nem is nagyon látjuk ezeket belülről, hanem egyszerűen az eredményüket tapasztaljuk, illetve ha gyerekekről van szó, mert azért mégiscsak egy babusgató műsorban vagyunk, ha gyerekekről van szó, akkor igazából ez a már megint kezd típusú sóhajjal indítanak ezek a fajta játszmák, és valahol egyébként azt gondolom, hogy tudjuk is, hogy játszmában vagyunk, de sokkal egyszerűbb ezeket a játszmákat a szabályszerűségeik alapján követni és folytatni, mint felvenni a kesztyűt, és mondjuk megállítani ezeket a játszmákat.
Igen, ez nagyon fontos dolog, mert én itt gondolkodtam, miközben beszéltél, és az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a játékra, a legtöbb társas játékra ráírják, hogy 3-tól 99 éves korig. Tehát a játék átszövi az egész életünket, és ez igaz a játszmákra is. Mert játszmák zajlanak már a kisbabánál, a kisbaba és az édesanya között. Aztán kisgyermekkorban a szülő, a pedagógus, az óvónő, a doktornéni sorolhatnám, de ez végig megmarad, felnőtt korunkban is ott maradnak a játszmák, mert a munkahelyünkön is azt gondolom, hogy játszmákat játszunk.
Így van, tehát igazából a nagy tudója ennek az emberi játszmáknak Erik Berne, aki igazából a Sorskönyv című művében megírta, hogy végig kíséri. Tehát 6 éves korunkig körülbelül megtanuljuk ezeket a játszmákat a családunkból, és ezeket a játszmákat képesek vagyunk az életünk végéig folyamatosan továbbvinni. Elkezdve az egész pici csecsemőkortól, az óvodán át, a szüleinken, a testvérünkön megtanuljuk testvéreinkkel, hogy hogyan játszmázhatunk, és végig kíséri az életünket, a munkánkat, a tanulmányokat. Tehát amikor egy gyerek például azt mondja, hogy ő nem tudja ezt megtanulni, akkor nagyon hamar előjön a munkahelyén, hogy ő ezt nem tudja megcsinálni, meg hát főnök, te ezt mennyire jól látod, és ezzel már passzolja is át a felelősséget, és ha ebbe egy főnök belemegy, hogy őt ezzel hogy megdicsérték, és hogyan működik a játszma, képes átvenni a beosztottja feladatát akár.
megint sejlett előttem egy régi műsorunk, ahol az érzelmi intelligenciáról beszéltünk, és szinte minden adásban egy kicsit vissza kell, hogy kanyarodjunk, mert ugye azt mondtuk, hogy az érzelmi intelligencia mellett ma már hál' Istennek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az érzelmi intelligenciára, és annak a idézőjelesen fejlesztésére, és hogy ez mennyire fontos. De hát akkor itt is ez sejlik vissza, hogy tulajdonképpen ugye azt mondtad, hogy 6 éves koráig a gyerekek megtanulják a játszmáknak az alapvető szabályait, és ugye ezeket fogja a továbbiakban az életében alkalmazni, tehát 6 éves korig pedig a legnagyobb motiváló elő a gyerek életében a család.
Hát éppen ezért, hiszen a játszmák mindig érzelmeken alapulnak. Tehát a gyerekek profin művelik a játszmákat. Olyan szinten profin művelik, hogy pontosan tudják, hogy az érzelmeken keresztül mi mindent ki tudnak csikarni a szüleikből. És nagyon jellemző egyébként az is a családokban, és hát én is édesanya vagyok, és hát rengeteg játszmába szaladok bele otthon én is. Becsukom az ajtót, és közlöm magammal, hogy ezt megint sikerült bevenned, hogy úgy mondjam, mert megint a gyerek nyert. Nagyon-nagyon tudatosan kell működnünk. És hát ebben a rohanó világban, amikor elfáradunk esténként, bizony már nincsen erőnk. De ha valaki azért odafigyel, hogy ezt megint sikerült ezt a játszmát a gyereknek megnyerni, azért abból szépen lehet építkezni. Szóval, hogy az érzelmi intelligencia, tehát, hogy azzal dolgoznak, tehát az érzelmeikkel, tehát 6 éves korig nem hiába okos egy gyerek, de azért alapvetően a családjában az érzelmeivel működik. Az érzelmek fognak dominálni, az érzelmek kapcsán fognak irányítani és működtetni mindenféle kapcsolatot, és ezért van az, hogy legtöbbször az édesanyával működnek a játszmák, mert az érzelmi szálakat próbálják szaggatni és cibálni a gyerekek, még egy külsős emberrel, aki bár kedveli és szereti őket, mégsem az a fajta érzelmi kapcsolat működik, és szokták mondani, hogy persze, óvónéni, neked könnyű. Hát ezért könnyebb egy óvónéninek, de higgyék el, hogyha hazamegy az óvónéni a saját gyerekeihez, ugyanazokban a játszmákba fog beleszaladni, mert otthon már ő is édesanyja szerepben működik.
Hát ezt meg tudom erősíteni, ebben teljesen igazad van. Most tartunk egy kis szünetet, a következő részben pedig tovább boncolgatjuk, hogy mik is ezek a gyermeki játszmák.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Bújdosó Ritával a játékról, a játszmákról. Azt gondoljuk mi emberek, hogy ismerjük, legalábbis ismerni véljük a játszmákat, de azt gondolom, hogy nagyon sokféle játszma van az életünkben jelen, és ha lehetne mondjuk egy mondattal vagy két mondattal definiálni, hogy mert ugye a játékot definiáltuk, de konkrétan megnevezni, hogy mit nevezünk játszmának.
A játszmákat idéznem kell, mert hogy nem én vagyok a nagy tudósa, hanem amint már említettem, Erik Berne az, aki ezeket a játszmákat megfigyelte, illetve nagyon-nagyon sokat tud róla, illetve írt róla, illetve magyar kutatója is van, Várkonyi Zsuzsának hívják. Nagyon-nagyon javaslom a könyveit, illetve írásait a szülőknek, mert borzasztóan érthető, nagyon-nagyon hétköznapi nyelven ír, és nagyon-nagyon tanulságosak. Tehát a játszmák. Ezek a játszmák olyan tranzakciók, és hát a tranzakcióknak már ugye egy kétirányú cselekvésről van szó, hogy a felnőtt mond valamit a gyermeknek, a gyermek erre valami módon reagál, és ezeket a oda-vissza működő motivumokat nevezzük tranzakcióknak, és ezek egy olyan tudattalan érzelmi igényeket elégítenek ki, amiknek a lefolyása előre megjósolható. Tehát amikor elkezdődik egy játszma, akkor azok mindig ugyanabban a kivezető fázisban érnek véget, ugyanazok a szabályok mentén folytatódnak. Tehát mindkét fél mindig ugyanazokat a válaszokat, illetve kérdéseket, mondatokat teszik fel, és az egész addig tud folytatódni, amíg valaki, valamelyik fél ezeket a szabályokat fel nem rúgja.
Ez nagyon érdekes, mert ugye elhangzott, hogy tudatos, de akkor vannak tudattalan játszmák is?
Ezek inkább tudattalanok. Tehát ezek a játszmák azért tudattalanok igazából, mert hogy tehát egy folyamatot visznek végig, de maga a probléma, amiből kiindul, az nem a valódi probléma, hanem mindig egy áll problémára vetíthető vissza. Tehát amikor valakinek van valami gondja, valamiféle elfojtott érzelem működik benne, azt egy ilyen játszmában, amikor nem akar olyan helyzetbe kerülni, ami érzelmileg már megindítja, vagy azt a negatív érzelmet kezdi elővetíteni, akkor indít el egy ilyen játszmát, ami abszolút nem tudatos, hanem egy énvédő elkerülő mechanizmus inkább, tovább, és ezért működik nagyon jól a gyerekeknél, hiszen például, amikor ugye te is óvónőként tudod, hogy beszoktatáskor oda viszik az anyukák a gyerekeket, és a gyerek sír. Teljesen normális, hisz nem akar az anyjától elmenni egy vadidegen helyre, hiába mondjuk neki szépen, hogy pedig itt nagyon jó lesz, sokat fogsz játszani, sok gyerek vesz körül, de látod az anyukán, hogy szorítja a gyerek kezét. Tehát a szavaival mondja, hogy milyen jó lesz, a testbeszéde pedig sugallja, hogy retteg ettől. Most innentől kezdve, hogy ő ezt a fajta érzelmet sugallja a gyerek felé, a gyerekeknek hihetetlen antennáik vannak. Tehát az elsődleges kommunikáció, annak ellenére, hogy már beszél és szavakkal kommunikál, nagyon-nagyon sokáig a háttérérzelmek. Tehát igazából becsapja a gyerekét, és ezt a gyerek pontosan érzi, hogy őt becsapják, tehát üvölteni fog. Míg az óvónéni erőt vesz magán, elveszi a gyereket, gonosz módon bemenekíti úgymond a csoportba, és egy fél óra múlva anyuká sírva telefonál, hogy vajon mi a gyerekkel a probléma, aki akkor már az óvónéni közelében sincs, hisz valóban jól érzi magát, ha végre anya elengedte.
De ilyen játszma mondjuk az is, amikor a boltban történik mondjuk egy konfliktus helyzet édesanya gyerek között. Tudsz erre példát mondani nekünk?
Igen, tehát szokták mondani a klasszikus hisztit is egyébként, amikor hisztivel ugye a gyerek elér mindent. Ez azért van általában, mert a hiszti azért működik, mert talál bejáratot. Tehát az a szülő, aki enged a hisztinek, ott a hiszti működni fog. Az a szülő, aki kategorikusan eldönti, hogy mi fog történni, illetve, tehát ha eldöntötte már a boltba menetel előtt, hogy már pedig mást nem tudnak venni most, mert nem vehetnek mást, akkor ezt a gyerekkel közli kategorikusan, hogy bemegyünk egy kenyérért, és hazamegyünk. Na most az a szülő, aki már ekkor tétovázik, és a gyerek megszólal, hogy anya, kaphatok valamit? Hát nem is tudom, ez egy gyereknek nem válasz. A hát nem is tudom azt jelenti, hogy még egy kicsit könyörögsz, és biztos kapsz valamit. Tehát a nem, az határozott nem legyen. A gyerek érti a nemet, érti azt, hogy mi miért történik, de nem érti azt, amikor a szülő sem tudja, hogy akarja, vagy nem akarja. Ha azt mondjuk, hogy hát nem tudom, akkor azt kell inkább mondani, hogy választhatsz egy apróságot.
Igen, ezek nagyon hatásos mondatok. Most tartunk egy kis szünetet, és a következő részben tovább boncolgatjuk ezeket a játszmákat, és hogy milyen játszmákat játszunk mi felnőttek, illetve gyerekek. Jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit, Lovászi Márti vagyok. Folytatjuk a beszélgetést Bujdós Ritával, az Egymi gyógypedagógusával a gyermeki játszmákról, amit természetesen kibővítünk a felnőttkori játszmákkal is, hiszen ez a kettő azt gondolom, hogy szorosan összefügg, hiszen a gyermeki játszmák nem csak gyerek-gyerek között működnek, hanem felnőtt és felnőtt között. És amikor anyagot gyűjtöttem, és én is bújtam a szakirodalmat, azért nekem úgy megütötte a szememet, a fülemet ez a kifejezés, hogy a játszmák tulajdonképpen stratégiai játékok. Egy kicsit ide-oda, ahogy te is mondtad, adunk-kapunk benne, de hogyan is játszmázzunk, vagy mik is ezek a játszmák?
Azért stratégiai játékok talán, mert hogy a győzelem a célja. Tehát nyerni akarunk. Mindenféleképpen azt akarjuk elérni a játszmákkal, hogy abból a helyzetből mi jól jöjjünk ki. Ne kelljen megcsinálni valamit, ne kelljen oda menni, amit mások mondanak, én rám figyeljenek, én legyek a középpontba. Tehát mindig ez a célja. És valahol a játékoknak is a győzelem, az örömszerzés, az, hogy én kerüljek ki jól ebből a helyzetből. Tehát más dolgom nincs, csak ezt elérni.
Tehát a játszmának is tulajdonképpen egy öröm kell, hogy a vége legyen a kimenete. Én lettem az első, úgy alakultak a dolgok, ahogy én akartam.
Igen, de azért vannak ennek mélyebb vetületei is, mert azért vannak olyan típusú játszmák, amikor azért probléma van mögötte. Tehát az a fajta győzelem, akár gyerekek esetében, amikor tegyük fel, mindig azzal indít, hogy nem akar iskolába menni, vagy azzal kezdi, hogy neki fáj a hasa. Tehát azért meg lehet figyelni, hogy nagyon-nagyon sok gyereknek hétfő reggel fáj a hasa, kedd reggel fáj a hasa, szerda reggel, de ha csütörtökön szünet van, akkor csütörtök reggel már nem fáj. Tehát, hogy azért ezek mögé érdemes megnézni, és ilyenkor a gyereknek valóban fáj a hasa. Például, tehát ez is egy nagyon-nagyon jó játszma lehet, és érdemes a szülőnek ilyenkor azért képben lenni, mert nem biztos, hogy mindjárt egy fájdalomcsillapító az, ami segít, hanem például a gyerek tudja az édesanyjáról, hogy az az egyetlen egy lehetősége van, hogy ne menjen iskolába, óvodába, intézménybe, ha ő beteg. nincs más lehetősége. Ezt a gyerekek pontosan tudják, mert számtalanszor elhangzott valószínűleg édesanyától, hogy akkor maradhatsz itthon, ha beteg leszel. Tehát a gyerek el fogja játszani, hogy ő beteg, és ő el is hiszi magáról, és fájni fog, és olyan fájdalmat fog kitalálni, ami igazából nem ellenőrizhető. Ilyenkor azért érdemes mögé nézni, tehát ilyenkor is győzelmet kíván elérni azzal, hogy ő otthon akar maradni. De érdemes mögé nézni, hogy vajon miért akar igazából otthon maradni, és hát ilyenkor vannak a jó kommunikációs lehetőségek, amivel azért a játszmák mögé lehet nézni, illetve a játszmákat szép lassan le lehet építeni az életünkből.
Ezekről a kommunikációs eszközökről is beszélgetünk, de akkor beszélgessünk még egy kicsit ezekről a gyermeki játszmákról, mert akkor ugye ez, amit az előbb említettél, ez már egy játszma volt a szülő és gyerek között. Vannak-e tipikus ilyen gyerekszülő játszmák még?
Igen, tehát a mert te nem szeretsz engem, tehát a gyerekek gyorsan odavágják, hogy azért van, mert te nem szeretsz engem. Megint az, amit elmondtam korábban, hogy az érzelmeire játszik. Tehát anya vagy apa nem enged meg valamit, a gyerek duzzog, és hangosan ordítja, hogy azért, mert te soha nem szerettél engem, és te gyűlölsz engem, és nem tudom, és gyönyörű játszma arra, hogy a szülőben bűntudatot keltsen, szépen végig gondolja, anya ilyenkor legtöbbször elvonul, a gyerek az egyik szobába sír, az anya a másik szobába sír, és előbb-utóbb anya oda csosszog, és bocsánatot kér a gyerektől. És mély, meglepő, átölelik egymást, és a gyerek nyert.
Mit lehet máshogy csinálni?
Én azt gondolom, hogy csúnya szó ez, és senkit nem akarok megbántani, de fel kell nőni. Tehát, ha valamit eldöntök, hogy valami nem, az valószínűleg a gyerek érdekét szolgálja. Tehát nem azért van, mert nekem ez a heppem, hogy a gyereknek nem lehet mondjuk egy óránál többet tévét nézni, a gyereknek 9-kor el kell menni lefeküdni, a gyereknek azért vacsorázni kellene, vagy meg kellene fürdeni, és fogat mosni kellene. Tehát ezek nem a mi heppjeink, hanem a gyerek hosszú távú célját szolgálják. Ha most ezt tudom, hogy ez azért van, mert ez az ő érdeke, akkor én nem fogok bocsánatot kérni tőle. Igazából hagyom, mert neki joga van duzzogni, neki joga van haragudni rám, hisz az, hogy szeretjük egymást nagyon, abba beletartozik a negatív érzelem is, hogy most éppen haragszik rám. Joga van haragudni rám. De én tudom, hogy a hosszú távú érdekeim, a hosszú távú céljaimban ezt és ezt akarom elérni, akkor bizony ez belefér. És bár nehéz, mert egy édesanyának a szíve szakad meg, mikor üvöltik, hogy te nem szeretsz engem, de azt gondolom, hogy másnap reggel, amikor egyébként a gyerek kialussza magát, nyugodtan oda lehet menni, amikor már lenyugszik, és nem üvöltözik, és nem csapkod, rúg, vág. Nyugodtan oda lehet menni csendben, átölelni akár egy lefekvéskor, amikor már megnyugodott, egy puszit adni, átölelni, és szeretlek. De nem kell bocsánatot kérni, mert innentől kezdve a gyerek tudni fogja, hogy ez nem jött be.
Az előző műsorokban pont erről beszélgettünk akkori partneremmel, hogy milyen nehéz gyereket nevelni, hogy nem könnyű, és bizony nagyon sokszor a szülők a könnyebb utat választják. És ha én most ezt bizton állíthatom, és minden adásunkban próbáljuk ezt rögzíteni, és ezt erősíteni, hogy érdemes néha a rázósabb, a rögösebb, a nehezebb utat választani, hiszen a gyerekeink érdekét ez szolgálja. Most tartunk egy kis szünetet, jöjjön egy kis zene, és folytatjuk a beszélgetést arról, hogy milyen játszmákat is játszanak velünk a gyerekek.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a babusgató hallgatóit, folytatjuk a beszélgetést Bújdosó Ritával a játszmákról. Ugye itt elkezdtük az előző részben, hogy milyen tipikus gyermeki játszmák vannak a gyerek-szülő kapcsolatában. Boncolgassuk még ezt a témát egy kicsit, mert azt gondolom, hogy van még a tarsolyodban egy-két tipikus játszma.
Igen, tehát az, amikor családokban ugye akár több gyerek van, nem biztos, hogy a gyerek-szülő között megy a játszma. Nagyon-nagyon sok esetben a gyerek és a testvér között megy a játszma. Nagyon sokszor megyünk haza arra, legalábbis én, hogy a két nagyfiam, amikor én nem vagyok otthon, puszipajtások. Semmi bajuk nincs egymással, megoldják a helyzeteket, tudja a kicsi, hogy a nagy a főnök, minden rendben van. Egy hangos szó el nem hangzott az elmondásuk szerint. Belépek az ajtón, nem telik el 5 perc, már valamelyik vonyít. De hangosan, ahogy a torkán kifér, mert a másik piszkálta. Tehát ez a klasszikus úgy kezdődött, hogy visszaütött. És ezek abszolút a szülőnek szólnak. Tehát ez arról szól, hogy végre hazaértél, végre foglalkozzál velem. És a két testvér úgy, ahogy ezt szokta, elintézi. Tipikus kapcsolati játszma, ugye, amikor a kisebb tesó nyugodtan belerúg a nagyba, a nagy visszaüt, és onnantól kezdve megint a kicsivel foglalkoznak. És a nagy megint negatív érzelmeket kap. És az a helyzet, hogy mind a kettő győzött. Azért győzött, mert ezt ők már megszokták. Mert hogy a nagy, ugye a klasszikus mondat, amit én egyébként nagyon-nagyon gyűlölök mondat, ez a te legyél az okosabb, hisz te vagy a nagy. Na most ő ugyanúgy a mi kicsi gyerekünk, még akkor is a korábban született. Tehát semmi másra nem vágyik, mint ugyanolyan figyelemre, amit a testvére születésekor ő elveszített. Tehát az első szülött ebből a szempontból egy picit hátrányban van, viszont legalább, ha leszittuk, mégiscsak kapott valami figyelmet, hisz nagyon-nagyon fontos erre figyelni, hogy a negatív figyelem ugyanolyan figyelem a gyerek szemébe. Tehát ha a pozitívat nem tudta kiérdemelni, akkor megkapja a negatívat. És nagyon gyorsan át tudunk erre az oldalra csúszni, hogy mindenféle figyelem jobb, mint a semmilyen. Tehát nagyon kell arra figyelni, hogyha egy gyerek rosszalkodik, akkor előfordulhat, hogy a negatív dologgal kívánja a figyelmet magára fordítani, és innentől kezdve a játszma megint nyerő. Mert a gyerek elérte a célját, megkapta a figyelmet, a kicsi pedig ugye a vonyításával megint csak átölelgetve van, babusgatva van, mert hát ő a kicsi, ő is megkapta a figyelmet, és gyönyörűen zajlik minden tovább.
Ezt gondolom nagy családban hatványozódik, ahol 3-4-5 gyerek van, az már mondhatni egy óvoda, egy bölcsöde, ott a játszmák azért összetettebbek.
Én azt gondolom, hogy erről igazából tapasztalatom nincsen, de bizonyára. Tehát ha egy óvodai csoportot megnézünk, szerintem ilyen szociális rajzot tudnánk a családokról készíteni, hogy a gyerekek honnan jönnek, és milyen típusú játszmák működnek a családban, és azt gondolom, hogy ha a szülő megérkezik, akkor még ezek a játszmák így fokozódnak, és még azokat is meg tudjuk tapasztalni, és hát talán ezért nagyon nehéz, mert hogy a gyerekek rémületesen jók ezekbe a játszmákba, és percről percre tudják módosítani a játszmáikat, főleg akkor, hogyha az ember esetleg tudatosan közli is velük, hogy igen, átlátom a játszmádat, igen, megvan a játszmád, és onnantól kezdve egy másodperc alatt módosítja, és áttér egy másikra, amin megint lehet dolgozni, viszont egymás között, tehát a csoportban gyerekek egymás között is ezeket a játszmáikat igenis működtetik. Tehát azokban a családokban, ahol a gyerek a sírással, az érzelmi ráhatással tud dolgozni, egy óvodai csoportban is hamar fog oda menni az óvónénihez, hogy engem bántottak, nem akarják ideadni, és a sírással az érzelmekre való hatással gyakorol, míg azokban a családokban, ahol másféle játszmák működnek, az én nem tudom ezt megcsinálni, az a gyerek rögtön oda fog menni az óvónénihez, hogy óvónéni segíts, mert én ezt nem tudom, én akkor se tudom ezt megcsinálni, nem hagynak, nem sikerül, és ezek a játszmák. Akkor a ki az erősebb akár, vagy van olyan, ahol a szegény kicsike, és ül a sarokba, és semmit nem csinál, és azt várja, hogy ő hozzá oda fognak menni, őt felkarolják, mert hát otthon ez a fajta játszma működik.
Akkor azért tudatosíthatjuk a szülőkben, hogy a gyermekeink nagyon jó játékosok, és hogy ezek a játszmák, ugye beszéltünk a tudattalanról, de tulajdonképpen egy kicsit tudattalanok, de mégis tudatosak.
Igen, tehát azt gondolom, hogy tudattalanul indulnak.
Igen.
Tudattalanul indulnak, tehát van valamiféle probléma, van valamiféle vágy, kívánság, amit el akar érni a gyerek felnőtt, és miután működik, bejött, innentől kezdve tudatosabbá válik. Tehát amikor már például gondot okoz, akkor a gyerek már olyan szintre fejlesztette, hogy jön a szülő, hogy de képes napokig ordítani, és elkékül, és ellilul, és megfullad, és bármit ott produkál, és olyan szinten képes hatni a szülő érzelmeire, félelmeire, akár arra, hogy mit fognak mások gondolni róla, hogy ő milyen szülő, hogy valóban képes akár egy kórházi ellátásig fajulni. Én azt gondolom, hogy ezt már az elején meg kell fogni. Tehát amikor az első, második, harmadik ilyen hisztibe jön, akkor a gyerek egyre inkább tudja fokozni, hisz megtanulta úgymond egy ilyen, lehet, hogy butaság, de egy ilyen pavlovi reflexzel szinte, hogy ha elég ideig csinálom, akkor összejön és hatni fog. És képes bizony akár órákig, és a legkülönlegesebb és leglehetetlenebb helyzetekben produkálni ezt a fajta előadást.
Megint olyan sok érdekes dolgot mondtál, de most tartunk egy kis szünetet. A következő részben pedig tovább bontogatjuk még ezeket a gyermeki játszmákat, illetve egy kicsit a megoldásokról is beszéljünk, hogy hogy is lehet ezeket a gyermeki játszmákat irányítani, hogy azok jók legyenek, és nyerjen is a gyerek, de közben én se veszítsek. Most jöjjön egy kis zene.
Babusgató. Családbarát magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Babusgató hallgatóit. Folytatjuk a beszélgetést Bujdosó Ritával a játszmákról. Az előző részt azzal fejeztük be, hogy egy kicsit a megoldás felé tereljük a beszélgetést, hogy mi is az a pici kis segítség, amit tudunk adni a szülőknek. Az előző műsorban is ugye gondolatébresztőnek szántuk, és ebben sem a teljességre törekszünk, hanem inkább apró ötletekkel igyekszünk szülőknek segítséget nyújtani abban, hogy hogyan is lehet ezeket a játszmákat úgy játszani, hogy az jó legyen mindkét félnek.
Így van, igen. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a játszmák minden családban, minden emberi kapcsolatban működnek. Az első és legfontosabb dolog az, hogy ezekben a helyzetekben mi hogyan érezzük magunkat. Tehát ha rosszul érezzük magunkat benne, akkor tudunk ellene tenni. A legfontosabb az, hogy felismerjük. Vannak olyan játszmák, amik olyan szinten berögzültek az életünkbe, és nyilván, ha ezeket tudatosan és nem tudattalan érzelmekként működnek, hanem akár tudatosan, akkor már azért csúnyán fogalmazhatunk, mert akkor akár már manipulálhatunk embereket vele. Tehát azért ez nagyon szépen tanulható, nagyon negatív fordulatot és irányt is vehet, de azt gondolom, hogy pozitív irányt is tud venni. Tehát azért ebben a mai világban, ahol élünk, időnként azért valljuk be, szükségünk van ezekre a játszmákra. Szükségünk van rá, mert lemerít a munka, lemerítenek a feladatok, az elfoglaltság, és bizony sokszor valljuk be, nekem is egyszerűbb, még ha látom is a játszmát, azt mondani, hogy jó, most nem érdekel, nyertél. Viszont ki is mondom hangosan.
Mondjuk ki a gyereknek, hogy na ezt a játszmát megnyerted?
Én nem teljesen így, mert ezt így nem fogja érteni, de én már sokszor kimondtam, hogy tisztában legyen azzal, hogy nem átvert, hanem pontosan tudom, de nincs erőm most harcolni. Nincs. Van ez így. Egyszerűen nincs. Tehát van olyan, amikor egy gyerek ugye mellettünk akar aludni, és lehet, hogy még nekünk is szükségünk van arra, hogy átöleljen, apa nincs otthon, kell, hogy ott aludjon. De tisztázzuk, hogy ebből nem csinálunk rendszert. Ez nem a te helyed. Most nekem is szükségem van rád, jól esik az ölelésed, de ezt tisztázzuk. Tehát ne az legyen, hogy mert tegnap is megengedted. Elmondhatjuk nyugodtan, hogy igen, azért, mert most olyan lehetőség volt, de ez itt nem a te helyed. Nem itt fogsz aludni, ez most egy lehetőség. És ezt a gyerek érti, és bár nehezen, de másnap le fog feküdni, és el fogja mondani, hogy olyan jó volt tegnap melletted, igen, nekem is, jó éjszakát.
És ha nagyon rafinált a gyerek, akkor azt mondja másnap, hogy anya, most nekem van szükségem rád.
Így van, ezt is elmondja, viszont olyankor nyugodtan lehet mondani, hogy viszont tegnap nem volt apa, és hiányzott nekem.
A megoldásoknál tartunk, ugye, hogy lehet-e konkrét javaslatokat tenni a szülőknek, mint például, tehát ugye itt a határokról beszéltünk, és azt gondolom, hogy lehet, hogy a legfontosabb javaslat vagy segítségnyújtás az, hogy pontos határokat adjunk a gyereknek?
Igen, tehát a keretek. Én nagyon nagy híve vagyok ezeknek a dolgoknak. Tehát ha a felnőtt pontosan tudja azokat a szabályokat, kereteket, amiket ő akar tartani, azokat időnként oly módon, hogy mindkét félnek jó legyen, és másnak nem ártunk, mint ez az ott alvás, ha apa nincs otthon, de egyébként a te szobádban vannak a dolgaid, és igenis ott kell aludjál, akkor ezeket nyilván, ha mindkét félnek, ez pozitív, és egy-egy alkalommal lehet, de a fő szabályokat megszegni, azokat az értékeket, azokat a kereteket megbontani, amik egy család működéséhez szükségesek, és olyan mértékben, hogy a gyerek átvegye az irányítást, és ő domináljon, és megmondja a család életében, hogy mik lesznek a szabályok, ilyen szinten felrúgni, annak következményei lesznek.
Tehát a játszmáknál, amikor gyerek-gyerek között folyik a játszma, azt ugye ők azért lemeccselik, nyilván mi felnőttekként ott vagyunk mellettük és segítjük szükség esetén, de a gyerek felnőtt játszmánál akkor azért ügyeljünk arra, hogy a kimenetel az mindig a gyerek érdekét szolgálja. Vagy hogy kinyerjen. Tehát azért ezt mondjuk ki, tehát, mert gondolom vannak bizonyos helyzetek, amikor egy játszmát azért a gyerek is idézőjelesen megnyerhet.
Nyilván vannak, de nem mindegy, hogy a felszíni játszmát nyeri meg, vagy a mély érzelmi játszmát nyeri meg. Tehát amikor arról szól, hogy ő például fáj a hasa, amikor őnek iskolába vagy óvodába kell menni, akkor tegyünk fel olyan kérdéseket, hogy a hasfájás az most azért szól, mert megbántottak tegnap, mert félsz egy dolgozattól, mi fog történni, hogy érzed magad, mi fog ma történni az iskolában, tegnap mi történt. Tehát nem a hasfájásra kell rákérdezni, hanem azokra a lehetőségekre, vagy azokra a körülményekre, amik ugye ezt a fajta játszmát előidőzik, hogy ő nem akar valamit. Próbáljunk meg mélyebbre. Tehát egy megoldásként olvastam nem olyan rég az interneten, hogy egy anyuka mondta azt, hogy ő gondolatban egy pillanatra átült a gyerek helyére, végig gondolta, hogy egy iskolai napban, vagy egy óvodai napban mi történhet. Oda megy a Pistike, megrugdosta, elvették a kis cukorkáját, megtaposták a sapkáját. Ezek egy gyereknek akkora traumák, amiket nagyon nehezen dolgoz föl. Nagyon-nagyon piciknek tűnik. De ha tegyük fel, az óvónéni a 30 gyerek között nem látta meg, nem vette ezt észre, nem tudta megbeszélni úgy a gyerekekkel, akkor a mi feladatunk az, hogy ezeket kiboncolgassuk. És ha tegyük fel, arról szól, hogy megtaposták a délutáni alvókáját, leesett, elveszett, nem találták, nem tudtad, hogy aludni, akkor nyugodtan mondhassuk azt, hogy oda fogom tenni óvónéninek a szekrényére, asztalára, bevisszük a másikat, nem fog eltűnni. Óvónénivel reggel megbeszéljük, tanítónéninek szólunk, hogy ez történt, nem fog ezért haragudni rád. Nyíltan, egyenesen kell megbeszélni vele, és nem fog olyan történni, vállalni kell. Tehát tegyük fel, egy iskolás gyerek nem tudott felkészülni. Nyilván hasfájással, nem tudom mit, mert fél, hogy egyest kap. Nyugodtan tisztázzuk vele, és legyünk partnerek abban, hogy most nem sikerült ezt megtanulni. Támogassuk abban, hogy jelentkezzen, akár mi is elkísérjük, ha kéri, és igenis ezeket a fajta problémákat közösen próbáljuk egyenesen megoldani, és azt gondolom, hogy onnantól kezdve a gyerek megtanulja azokat a megoldási technikákat, amikkel a játszmák azért elkerülhetők.
Azt gondolom, hogy ezek a megoldási technikák is megérnének egy műsort, és te a műsor elején említetted, hogy nem pszichológus vagy, gyógypedagógusként, de ennek az egész beszélgetésnek nekem most a végkicsengése az, hogy tulajdonképpen mi szülők, édesanyák valahol pszichológusok vagyunk, a saját gyerekeink pszichológusai, hiszen mindig oda kell néznünk mögé, hogy mi miért történik. És ez teljesen ezért le ebből a beszélgetésből számomra, hogy minden játszmának, amit játszunk egymással, felnőttek, gyerek munkahelyen, óvodában, iskolában, bárhol, hogy mindig van egy mögöttes tartalom, ami felderítésre vár. Ha össze kellene foglalni egy mondatban, akkor mit tudnál javasolni a szülőknek? Csak nagyon röviden.
Hú, ez nehéz, de azt gondolom, hogy lássák a saját gyereküket. Figyeljék meg őket, érezzenek bele, hogy mit gondolhatnak, és ne bagatelizálják el azokat a problémákat, ami a gyereknek probléma.
Ez nagyon jó volt végszónak, Rita, én nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, és remélem, hogy tudjuk még folytatni majd a hasznosan felvetett ötletekkel. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm, és remélem, hogy tudtam jó ötleteket adni a szülőknek.
Kedves hallgatóink, a műsort meghallgathatják péntek délután és szombat délelőtt a Halas Rádióban. A műsor hamarosan felkerül a Halas Rádió hangalmubába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Lovászi Mártit hallották. Viszont hallásra!